Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Bár a vállalkozások az érdekeik mentén általában megtalálják a legjobb lehetőségeket, de a távoli országok távoli kultúrák piacaira betörni csak megfelelő felkészültséggel lehet. Az ilyen speciális külkapcsolati felkészültséget sokáig Magyarországon nem is lehetett elsajátítani, külföldre kellett menni a diplomáciai ismeretekért. A mai műsorban a ma már Magyarországon is elérhető ilyen irányú képzésről is szó lesz. Kérem, tartsanak velem!
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
És vendégem a stúdióban Szatmári Péter, a Zsigmond Király Főiskola általános rektor helyettese. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Idén 10 éves a Zsigmond Király Főiskola, amelyről talán azt is lehet mondani, hogy elsőként vagy az elsők között kezdett el foglalkozni külkapcsolatokkal, sokak szerint egy diplomata képző intézménnyé vált az évek során, de azt hiszem, hogy már az indulás évében is voltak olyan tantárgyaik, amelyek, hát bátran mondhatjuk, hiánypótlóak voltak az akkori oktatási piacon, és ahogy tudom, ez az évek során csak fejlődött, és egyre több irányba kezdenek nyitni.
Alapvetően valóban a magyar felsőoktatási piac egy új, de ugyanakkor már tradicionális szereplői is vagyunk, és ugye ami érdekes és ami izgalmas, hogy Magyarországon klasszikus értelembe vett diplomata képzés nem volt. Voltak bizonyos iskolák, voltak bizonyos helyek, ahol részismeretekre szert lehetett tenni, de olyan típusú intézmények, mint akár Franciaországban, Oroszországban, vagy a korábbi Szovjetunióban, vagy az Egyesült Államokban, Angliában vannak, vagy Németországban, ilyenek nálunk nem léteztek, és ezt felismerve, ugye már az alapítás óta működik a nemzetközi kapcsolatok szak, ami aztán a bolonyai folyamat révén átalakult, és nemzetközi tanulmányok, illetve nemzetközi gazdálkodás szakká vált, amin belül mi ugye alapképzést és mesterképzést is csinálunk, és hogy a nemzetközi tanulmányok mesterszakon létezik egy szakirányunk, ez a bizonyos diplomácia szakirány, ami nem egy szűken vett diplomáciát takar, hanem alapvetően arra készíteni fel a hallgatókat, vagy az a szándékunk és az a célunk, és azért a munkaerőpiac ezt vissza is igazolja, hogy olyan multidisziplinális tudást szeretnénk adni a gyerekeknek, illetve a hallgatóknak, hogyha bármilyen nemzetközi ügylettel fognak foglalkozni, akár egy magáncégnél, akár egy államigazgatási szervnél, akár egy nemzetközi szervezetnél, akkor képesek legyenek azokhoz az alapproblémákhoz hozzászólni, ami általában a nemzetközi rendszeren belül fontos lehet. Na most ugye ez annyiban kapcsolódik az egész történetünkhöz, hogy a név, ugye a Zsigmond király is annak idején, több mint 600 évvel ezelőtt, amikor a második egyetemet létrehozta Magyarországon, akkor az elsődleges szándéka az volt, hogy olyan diplomával rendelkező fiatalokat képezzen ezen az egyetemen, aki bárhol a világon, akár Európában, akár Európán kívül képesek kommunikálni és értékeket közvetíteni.
Pár szót ejtsünk azért erről a gondolatról, hogy diplomata képzés. Ugye mondta ezeket a híres diplomata képző helyeket, például Moszkvát. Ugye ha itt a stúdióban megfordul valaki, aki valami módon külkapcsolatokkal foglalkozik, az valószínű, hogy Moszkvában végzett annó, de Moszkvában rengeteg országból tanultak diákok. És már önmagában az egy jó kis külkapcsolati massza volt, hiszen akik ott együtt jártak egyetemre, esténként együtt buliztak, ott kialakult egyfajta kapcsolati tőke, amivel aztán később lehetett valódi külkapcsolatokat is építeni. Ez mennyire működik, működhet egy ilyen fiatal intézménynél, mert ugye 10 év egy iskola életében azért rövid.
Jó, alapvető ügyekről van szó, én is úgy gondolom, de én azt gondolom, hogy azért dolgoztunk ügyesen, és azért voltunk sikeresek, és vagyunk sikeresek, mert 10 év alatt képesek voltunk azt a nagyjából 3-400 évet behozni, amit egy klasszikus magyar egyetem fel tudott építeni ennyi idő alatt, és ehhez hozzátartozik a nemzetközi kapcsolatrendszer. Az első 2-3 év az alapítás éve volt, és utána szét lassan a 2000-es éveknek a derekától kezdődően már alapvetően a külkapcsolatok felé is mozogtunk, és ma már ugye van egy olyan hálónk, ami azt jelenti, hogy 20 Erasmus partnerünk van jelen pillanat, több mint 15 külföldi hallgató tanul az intézményben, illetve hát Európán kívül is tekintünk, mert hogy nagyon dinamikus orosz-ukrán és vietnámi kapcsolataink vannak, ami azt jelenti, hogy részben Európát tekintjük partnerünknek, de részben azokat a Európán kívüli területeket is, amik alapvetően régen hozzátartoztak a magyar külpolitikai stratégiai tervezéshez, de ma valahogy kívül esnek, és nem fordítanak rá különösebb figyelmet, miközben fejlődő, igen intenzíven prosperáló területekről van szó.
Ez egy nagyon érdekes probléma. A diákok hogy kezdenek el érdeklődni olyasmi iránt, ami iránt egyébként az ország nem érdeklődik?
Ez egyfajta pedagógiai feladat, és azt gondolom, hogy miközben a kreditrendszer hihetetlen szabadságot ad a felsőoktatásban, oktatásban mozgó hallgatók számára. Minden is intézmény, de különösen magánintézmény felelősség, amelyik jó értelembe vett szolgáltatást kínál, és hogyha valaki fizet ezért a szolgáltatásért, elvárja a minőséget, és mi ragaszkodunk a minőséghez és a magas szintű tudás átadásához, akkor valahogy vezessük őket a szó nemes értelmében, gondoskodjunk róluk, megint azt mondom, nemes értelemben, de ne atyáskodjunk, hanem gondoskodjunk róluk, és olyan típusú területek felé mozgassuk őket, amik egyrészt érdekesek, mert azért az nem mellékes, másrészt pedig, hogyha 3 év után, mondjuk egy alapszak után kilép a munkaerőpiacra, akkor legalább tudja használni. Tehát nekünk nagyon nagy a felelősségünk egy állami intézményhez képest. Mi nem tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk a hallgatónak, hogy valamire jó lesz ez a diplom. Nem. Amikor ő kilép az intézményből, akkor neki el kell tudnia helyezkedni, dolgozni. És itt visszatérve erre a gondolatra, hogy hogyan irányítjuk, hogy hogyan lehetne egy picit közelebb vinni őket a érdekességekhez. Ugye pont ezért építettük be, pont a nemzetközi tanulmányoknál beszéltünk erről, ezt a civilizációs és regionális blokkot, amelyik részben Európán kívüli térségekkel foglalkozik, Afrikával, Ázsiával, Amerikával, Ausztráliával és más területekkel, akár országokkal is pont, ahol nem csak a történelmről van szó, hanem tradíciókról, mindennapokról, étkezés kultúráról, természetről, természetföldrajzról, gazdaságról, tehát akárhova kerül, mondjuk bekerül egy koreai vállalathoz, akkor értse meg azt, hogy miért úgy viselkedik egy koreai főnök, vagy egy koreai beosztott, ahogy viselkedik, vagy fordított esetben képes legyen kommunikálni egy amerikai üzletemberrel is akár, vagy egy menedzserrel, mert hogy tudja pontosan azt, hogy a szavak mögött milyen tradíciók, milyen hagyományok vannak.
Említette itt a vietnámi kulturális és kutatóközpontot, amit nem olyan régen alapítottak meg. Vietnám iránt milyen az érdeklődés úgy általában a diákok részéről? Tehát van egy egészséges érdeklődés, vagy muszáj ezt is generálni, és valahogy felkelteni az érdeklődést?
Ugye itt ez egy furcsa paradoxon, és azt gondolom, hogy fel kell részben kelteni az érdeklődést, mert az ügy úgy kezdődött, hogy itt Magyarországon a 70-es évek elején és a 60-as évek végén nagyon-nagyon sok vietnámi diák tanult. 1000 és 5000 között van azoknak a hallgatóknak, a vietnámi hallgatóknak a szám, akik így szereztek diplomát, és ők hazamenvén nagyon sikeres pályát értek el, és futottak be, és iszonyúan ragaszkodnak Magyarországhoz, miközben ugye Magyarországon ezek a tradíciók kevésbé vannak jelen. Tehát nekünk egyfajta küldetésünk is van ezzel kapcsolatban, hogy a meglévő és nagyon intenzív ottani érdeklődést összekapcsoljuk az itteni alakuló gazdasági, kulturális, történeti, turisztikai kíváncsisággal, és valahogy összekapcsoljuk ezeket a szálakat, mert a vietnámi kulturális és kutatóközpont kettős célt szolgálna és szolgál. Egyrészt egyfajta tudományos műhelyként szeretne funkcionálni, másrészt teret kíván adni annak, hogy itt érdekes emberek, érdekes gondolatok, akár üzletek is megszülessenek, pont azért, hogy a két ország noha nincs közel egymáshoz, ez a fajta tradicionális jó kapcsolat működjön. Itt egy konkrét példát mondok, a 70-es évek végén ott alapult egy szakmunkásképző intézet, aminek az lett a neve, hogy vietnámi magyar szakmunkásképző intézmény. Ez szép lassan fejlődött, és ma már egyetemi rangra jutott. Ezzel az intézménnyel nekünk szoros együttműködés megállapodásunk van. Tehát van ott egy olyan intézmény, ahol az udvaron magyar zászló lobog, megőrizték a magyar tradíciókat, szeretik a magyarokat, de hát igazából össze kell minket kapcsolni, mert másképp nem megy.
És nem csak Afrika, hanem a világ egyéb tájékai is képben vannak. Legalábbis ez derül ki számomra abból a kiadványból, amit itt tartok most a kezemben. Geopolitika a 21. században. Milyen céllal hozták létre ezt a kiadványt?
Többletcél is van, ugye emögött van megint csak egy kutatóközpont, a több kutatóközpontunk közül az egyik, ami a geopolitikai kutatóközpont nevet visel, és ugye ennek a kutatóközpontnak van egy saját kiadványa, amit mi évente kétszer kívánunk megjelentetni. Ez az első számunk, ami megjelent. Október 6-án volt ennek a Geopolitika 21. századnak című kötetnek a bemutatója, ahol tulajdonképpen a ezek értelmezték és magyarázták magának a geopolitikának az értelmét és a jelentőségét, ami egy nagyon jó gyűjtőfogalom ahhoz, hogy a nemzetközi kapcsolatok rendszerével foglalkozunk, és pont az előbb elmondottak szerint egyes régiókat picit jobban megismerjünk. Erre példa az, hogy a következő számunk kifejezetten Kínával foglalkozik, és mondjuk a következő évben tervezünk Oroszország számot, illetve 2012-re, hiszen megvan pontosan a tervünk, egy Afrika számot is szeretnénk beilleszteni, pont azért, hogy a tévhiteket és a realitás valahoz próbáljuk közelíteni egymáshoz, tudományos igénnyel közelítsük meg ezeket az ügyeket.
Kiknek szánják ezt? Ugye mondta, tudományos igénnyel, tehát akkor ez egy segédanyag lesz az egyetemistáknak, vagy érdeklődő, gondolkodó embereknek szánják, és bárhol hozzáférhető.
Tehát egyrészt terjesztjük ezt a folyamatot, tehát elérhető lesz könyvesboltokban és más helyeken. Előfizetni is lehet rá, ugye a Zsigmond Király Főiskolán, illetve hát ami fontos még, hogy minden olyan fontos kutatóközpontba, ahol egyáltalán nemzetközi ügyekkel foglalkoznak, oktatáson kívüli állami szervek, egyéb más, oda ezeket eljutatjuk, és ennek ugye lesz egy angol variáció 2 héten belül, tehát azok a jegyzett nemzetközi kutatóhelyekhez is szeretnénk ezt kiutatni, ahol ezzel foglalkoznak, illetve kérdezte a közönséget. Én azt gondolom, hogy ez részben tudományos ismeretterjesztés, részben magas szintű tudomány, tehát a kettőnek az ötvözete. Minden számban van tudományos ismeretterjesztő vonal. Kicsit emlékeztet a folyóirat és jellegében és karakterében is a Foreign Office-hez, ami egy nagyon, nagyon minőségi és nagyon jó folyóirat, és azt gondolom, hogy segít abban, hogy itt jobban tudjanak tájékozódni majd a kollégák mindenfajta olyan ügyben, ami a világról szól.
Valóban a kiadvány nagyon igényes, akár ha csak a szerzőket nézi az ember, a tartalom is az, a kivitelezés is az. Itt hát biztos, hogy ez nem egy olcsó kiadvány, de hogyan fogják megtalálni vele azt az igen értő közönséget, amelyet mondjuk az imént említett igen ismert és nívós kiadvány már megtalált, hiszen ez még egy ismeretlen kiadvány.
Mindenféleképpen az a célunk, hogy jegyzet legyen, és azért is kell idegen nyelven megjelenteni mindenféleképpen, hogy ne csak ilyen értelemben idézőjelbe vett provinciális szemléletet valósítsunk meg.
Annak mi az oka, hogy külön lesz angol nyelvű szám? Önök szerint az nem működik, hogy két nyelvű egy kiadvány?
Én azt gondolom, hogy nem más karaktert hordoz. Nagyon igényesen szeretnénk lefordítani, és szeretnénk azt, hogyha ne csak interneten legyen hozzáférhető, hiszen honlapunk lesz januártól, hanem hogy el tudja jutni, még egyszer mondom, olyan akár tengeren túli, óceán túli kutatóközpontokba is, ahol szívesen kézbe veszik ezt a folyóiratot.
Ki finanszírozza ezt? Mert ugye az előző kérdésemben is ez volt igazán a mögöttes gondolat, hogy elmondta, hogy sok helyre szeretnék eljuttatni, de valószínű, hogy erre most így nincs hirtelen mindenhonnan fizetőképes kereslet, hogy hú, nekünk mindjárt küldjetek tizet, hanem valószínűleg ebbe be kell fektetni, és nagyon sokáig küldeni kell ajándékba, hogy utána, ha esetleg elfelejtik küldeni, már legyen rá igény.
Én azt gondolom, hogy pont itt a 10 éves történetünkkel ez összefügg, ez egy magánintézmény, és egy nagyon progresszív és nagyon okos tulajdonosi kör van, akik azt gondolják, hogy fontos befektetni a tudományba, hogy érdemes néhány olyan számot megfinanszírozni, ami aztán hosszú távon sikert és eredményt hozhat, nem csak profit szempontjából, hanem az iskola hírnevét, jó értelembe vett renoméját erősítheti, és pont azért segítenek ebben, hogy egy két szám után már komoly pályázási lehetőség nyílik, hiszen a kutatóközpontnak lesz jelene, van már múltja is, tehát van alapozni lehetőség arra, hogy az ember esetleg pályázon komolyabb összegekre, hogy ezt megfinanszírozza, mert valóban ez nem volt sok kiadvány. Mi a szerzőknek fizetünk a cikkekért, ami most már nem annyira divat Magyarországon, tehát úgy gondolom minden tekintetben igyekszünk felvenni a versenyt nyugati és mondjuk amerikai lapokkal, hogy jegyzet legyen, minőségi legyen, és a cikkek tartalma is ellenőrzött, nem cenzúrázott, jó értelem tudományosan ellenőrzött.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire unikális ez. Tehát mondjuk mondta, hogy külföldre el kell juttatni. Tehát egy ilyen kiadvány, és én tudok ezekről a szerzőkről, ismerem néhány munkájukat, tehát az látszik, hogy értenek ahhoz, amihez értenek, de a világban nagyon sokan értenek ehhez. Mennyire lehet kíváncsi, vagy mennyire unikális ez a kiadvány?
Én azt gondolom, a szemlélet az a legfontosabb, tudni mindig, hogyha logót megnézni, akkor látható is, hogy ez egy klasszikus geopolitikai térkép, a híres Mackinder-féle térkép, és ezen a szívtájék, amiről sokat ír, ez pont ugye a JKF lenne, és Magyarország. Tehát pont ebben az lenne az izgalmas, hogy Közép-Európa szívéből hogyan láthatóak azok a különleges és más tendenciák, amik mondjuk Washingtonból, Moszkvából, Pekingből, Szingapur különböző területeiről, akárhonnan máshonnan nem így festenek. Tehát nekünk az a fajta szemlélet a fontos, az a fajta gondolkodásmód, ahonnan Magyarországról ez látható. Természetesen ugye hosszú távon, mivel mi kombinált számokat szeretnénk, és a következő szám Kínáról szól, ott ugye az lesz az unikális, hogy kiket kérünk fel, vagy kiket kértünk fel arra, hogy írjanak ebben, és abban például ugye vietnámi szerzők, kutatók, tudósok fognak írni arról, hogy ők hogyan látják Kínát alulnézetből.
Az egyébként izgalmas lehet, tehát egy pici ország, egy hatalmas ország mellett talán Magyarországon is vannak erről tapasztalatok.
Hát egyrészt vannak tapasztalatok, és sok hasonlóság is, hiszen a régión belül Vietnám, ha indokínai térséget nézzük, ott vezető hatalom, ugyanakkor Kínához képest törpe állam. Most ebből a fekvésből minden más, tehát egészen másképpen látják a kínai mozgásokat, mint mi innen mondjuk Magyarországról, és valóban vannak összefüggések, meg fóbiák is, hogy ki kitől fél, és milyen tradicionális ellenségképek vannak esetleg egy ország történetében.
Vietnám és Kína az Magyarországnak mindenképpen izgalmas lehet. Főleg Vietnám ugye mondta, hogy nagyon sok nálunk tanult vietnámi most nagyon jó helyzetben van Vietnámban. Erről itt ebben a műsorban nagyon sokszor, és nem csak ebben a műsorban beszéltek már, hogy valahogy onnan sokkal nagyobb az érdeklődés, ezt ön is mondta. Túl azon, hogy létrehozták ezt a vietnámi kulturális és kutatóközpontot, milyen más módon próbálják építeni ezt a vietnámi magyar kapcsolatot?
több intézménnyel is van kapcsolatunk, de én úgy gondolom, hogy külön érdekes lehet az egyik ilyen mondjuk nexusunk és kapcsolatrendszerünk, ami gyakorlatilag ugye Hanoi mellett a másik legfontosabb városba irányul, ez ugye Szajgon. Szajgonban van egy nagy magánegyetem 35 ezer hallgatóval, akiknek a profilja pont az Ázsia és civilizációs összehasonlító tanulmányok lennének, a nemzetközi tanulmányok szakjuk nagyon erős, és velük alakul és formálódik egy intenzív kapcsolat, és ott ugye az is felmerült lehetőségképpen a diákcsere mellett, hogy innen végzett hallgatók mennének ki hosszabb tanulmányútra azért, hogy előkészítsék a későbbi doktori tanulmányaikat, hiszen nekik Japánnal és Koreával is van kapcsolatuk, és rengeteg japán-koreai, sőt ugye mondjuk ilyen értelemben a térséghez tartozó országból jönnek professzorok és tudósok, és tanítják ott a hallgatókat. Tehát be tudnának kapcsolni olyan kutatásokba, amit mondjuk Magyarországon teljesen elérhetetlen és mondjuk elképzelhetetlen.
Említette a diákcserét, ez most mennyire működő módszer?
Ugye a realitás az nem a nagy számokban van, hanem azt gondolom, hogy kisebb csoportokban részképzésszerűen lehetséges, részben azért is, mert ugye a migrációs kockázatok miatt egyrészt Magyarországon is vannak ilyenek, tehát egyrészt nekünk is nagyon meg kell fontolnunk, hogy kiket engedünk, másrészt ők is nagyon bizalmatlanok, tehát hosszú-hosszú idő kell ahhoz, hogy ott egy család úgy döntsön, hogy végül is elküldi külföldre a gyerekét tanulni, mert hogy összegyűjtik a pénzt hozzá, aztán a gyerek elindul, de pontosan tudni akarják azt, hogy az elkövetkezendő 2-3-4 évben mit fog csinálni, milyenek lesznek a megélhetési viszonya, pontosan mit fog tanulni, ez mennyibe kerül, tehát hogy mibe fektetnek bele, nagyon racionálisak ebből a szempontból.
Ráadásul ez egy nagyon erős kínálati piac, ha jól tudom. Tehát a világon mindenhol óriási küzdelem folyik a diákok szüleinek a pénzéért. Tehát, hogy menjenek oda, a diákok tanuljanak ott, és hát nagyon jó nevű egyetemek álltak be ebbe a harcba.
Tehát gyakorlatilag ugye abban lehetünk rugalmasak, vagy abban lehetünk mások, mint akár egy amerikai, akár egy nyugat-európai intézmény, hogyha még nincs is olyan hírnevünk, viszont ugye a kínálati piacon belül egyrészt az árainkat úgy határozzuk meg, másrészt pontosan úgy építjük fel a képzésünket, ahogy ők szeretnék. Tehát, hogyha pontosan tudjuk azt, hogy mit szeretnének, akkor megcsináljuk. Ugye ezért volt nagyon fontos, hogy jártunk ebben az évben többször is Vietnámban, láttuk azokat az életviszonyokat, ahogy ők élnek. Egészen más, mint ahogy az ember elképzeli, egyrészt hihetetlen fejlődik az ország, másrészt nagyon nagy elvárásaik vannak, és ezeknek meg kell felelni.
Mekkora az érdeklődés a térség iránt? Mert hát gondolom, hogy leginkább az jönne Magyarországra nemzetközi kapcsolatot tanulni, aki ugyanúgy, ahogy mondjuk Magyarországról Vietnám felé, mert hogy Ázsia iránt érdeklődik, onnan azért jönne ide, mert Magyarország, illetve Közép-Európa érdekli.
Ennek van egy konkrét aktualitása, ugye Magyarország tölti be az EU elnöki tisztségét január 1-től, és Vietnám pedig az ASEAN országok elnöki tisztségét tölti be január 1-től. Most különösen nagy az érdeklődés, mert az Európai Uniós modell iránt van érdeklődés Vietnámban, illetve eleve az Európai Unió iránt, tehát egyelőre a csábítás ereje ebben áll, hogy a közép-európai térség jobb megismerése, gazdasági, kulturális, politikai kapcsolatok miatt, illetve az esetlegesen kínálkozó hosszú távú lehetőségek Vietnám és az Európai Unió között. Tehát mind a kettő, konkrétan Magyarország, Közép-Európa plusz az Európai Unió.
Tehát akkor akár arra is számíthatnak önök is, hogy mondjuk jövőre több helyet kell biztosítani a jelentkező ázsiai hallgatóknak?
Én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban inkább egy olyan képzés a reális, hogy ők ott végzik a tanulmányaikat, és kettős diplomát kapnak. Tehát az szerint a tanmenet szerint haladnak, ahogy mi azt megbeszéljük, hogy mi azt előírjuk, és az szerint mennek tovább és lépegetnek tovább a tanulmányaikban. Tehát tömegesen nem fognak valószínű hallgatók jönni Magyarországra.
Egyébként minek van realitása? Tehát vannak-e számok, amik úgy megjelennek az önök terveibe, hogy mondjuk hány ázsiai hallgató az, amíg...
Rövid távon nincsenek ilyen számok, hosszú távon szerintem ez a 25-30 évente.
Ez oda-vissza is érvényes? Tehát mondjuk
inkább ide.
Is? Hát reméljük, hogy azért ezek a kapcsolatok egyre jobban fejlődnek. Az időnk a sajnos elfogyott. Én nagyon köszönöm Szatmári Péternek, a Zsigmond Király Főiskola általános rektor helyettesének, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, kedden délután 4 órakor jelentkezem. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.